Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok, vendégünk pedig Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő, világutazó. Második minőségében beszélgetünk most, de nem első alkalommal az Inforádióban, hiszen a világ sok szép, távoli és egzotikus táján járt. Szép és egzotikus tájon járt most is, de nem távoli tájon, Gibraltáron. Miért éppen Gibraltár egy olyan embernek, aki aztán tényleg hajlandó messzire utazni, hogy nekünk ismeretlen vidékeket fedezzen fel? Ez közel van, és nem annyira ismeretlen.
Igazság szerint Európa 47 független állama már megvolt, utoljára lányommal Andorrába voltam augusztus végén, viszont van néhány olyan terület, amely pici, de mondjuk Liechtensteinnel, San Marinoval összemérhető lakosságú, és csak korlátozott önkormányzattal, bár elég kiterjedt önkormányzattal bír, ezek közül a legjelentősebb talán Gibraltár, és itt még nem jártam, ráadásul Marokkóban ugyan többször jártam, de a marokkói parton lévő két spanyol enklávé, Melilla és Ceuta, egyikét sem látogattam meg, úgyhogy most barátaimmal úgy alakult, hogy pár napra elutaztunk, igen olcsó repjeggyel, a barátom a olcsó repjegyek nagy szakértője, úgyhogy a 4 darab repülőjegy átszállással oda-vissza, visszafelé még Angliába is voltunk, mert Gibraltárból csak úgy lehet hazajönni, hogyha Angliába repül az ember, összesen is kevesebbe került, mint a 2 10 perces helikopterút a európai partról Ceutába. Tehát az a lényeg, hogy elmentünk először Cádizba, ami egy gyönyörű szép 18. századi város, 1720-tól, amikor addig Sevilla volt a fő kikötője az amerikai hajóknak, de akkor elmocsarasodott a Guadalquivir folyó, és utána Cádiz lett egy 100 évre a spanyol-amerikai kereskedelem főhelye, úgyhogy nagyon szép 18. századi utcák, paloták, gyönyörű késő barokk katedrálisok, és nagyon kevés turista, legalábbis november végén, ottani fogalmak szerint már rossz idő van. Nekünk abszolút tetszett ez az idő, meg a narancs szépen termett, úgyhogy csak föl kellett nyúlni az utcán a narancsér. Kicsit savanyú volt, de saját kezűen lehetett szedni. Tehát Cádiz, és utána elmentünk 3 napra Gibraltárba, illetve Gibraltárból átugrottunk Algeciráson keresztül, ami egy nagy spanyol kikötő Gibraltár mellett, helikopterrel Algecirásból Ceutába, a különleges spanyol enklávéba, ami 1415-től a portugáloké volt 200 éven át, és az 1600-as évektől pedig spanyol terület volt. Abszolút európai jellegű, meg ami meglepő volt, nagyon szép szecessziós épületek, és a városközpont gyönyörűen rendben van tartva, tiszta épületek fel vannak újítva, nagyon jó hangulatú város. Nem érződik rajta a frontváros jelleg, de azt azért lehetett tudni, hogy tőlünk pár kilométerre, 28 négyzetkilométer az egész ceutai enklávé, és egy óriási nagy, ilyen 7 méter magas, jól őrzött betonfal veszi körül, mert a Európába irányuló migrációnak egy fontos pontja.
Gibraltár még kisebb, 6,5 négyzetkilométer, 34 ezer ember él, de sokkal többen járnak oda dolgozni. Ennek megfelelően izgalmas, bár zsúfolt?
Izgalmas, a történelmi emlékek miatt, ráadásul a természeti ritkaságai is. A 6,5 négyzetkilométernek majdnem a fele egyébként nemzeti park. Ott van a legendás gibraltári szikla, ami 426 méter magas, ami azt jelenti, hogy a Gellért-hegy-Duna fölötti magasságának 3,5-szerese. Tehát azért mi is inkább csak lefelé jöttünk gyalog, fölfelé nem, és a területnek körülbelül az 1/3 lakott, ami azért folyamatosan növekszik, mert az elmúlt 15 évben egy jó 40 hektárral gyarapodott, föltöltik a tengert, és ott most 15-16 emeletes házak épültek, illetve a másik oldalon, a szikla túloldalán, tehát az Alborán tenger felüli, ez a földközi tengernek a legnyugatibb melléktengere, az Alborán tenger, egy pici, de Malagánál is ez a tenger van, ott is folyamatosan hozzáraknak, hordják a homokot, és ezért ott homokos strandok vannak, és a strandok mellett üdülők és pici szállodák épülnek azon a területen, ami pár évvel ezelőtt még tenger volt.
Ennek megfelelően a többség az idegenforgalomból él Gibraltárban?
Gondolom igen, most az idegenforgalom azért nem volt annyira nagy, voltak azért turisták, de időjárás miatt nem, nincs annyira sok szálloda, ez egy szolgáltató központ, inkább a kereskedelemből él, hiszen vámszabad terület, úgyhogy a főutcában, ami gyönyörű viktoriánus hangulatú Main Street, kis pubokkal, ahol Guinness sört mérnek, tehát egy csipetnyi Anglia, anglikán katedrális, kormányzói palota, tehát minden, ahogy a ember a békebeli Angliát a filmek alapján elképzeli, az van, de a pici házak földszintjén számítógép volt, a nagyobb pici házak földszintjén autókereskedés Ferrarikkal, mert hiszen azokat is vámmentesen lehet venni, főleg a arab országokból érkező utazók, meg főleg azok, akiknek van Gibraltárba lakásuk, mert a világ gazdagjai azok előszeretettel teszik át rezidenciájukat Monakóba, Monakó mellett Gibraltárra is. Van jelentős jachtkikötője is, és a cigaretta is vámmentes, az ital is vámmentes, a parfüm is vámmentes, tehát nagyon sok spanyol jár át bevásárolni Gibraltárba. Egyébként a spanyolok nem csak bevásárolni, hanem dolgozni is járnak, illetve nem csak spanyolok. Ott azt mondták, találkoztunk magyarokkal, sok magyar is van, hogy naponta körülbelül 15-20 ezer ember jön át a spanyol-gibraltári határon, nagyon olajozottan zajlik az átkelés, de mivel Nagy-Britannia Brexit óta már nem része az uniónak, azért ehhez útlevél kell, bár tőlünk személyit is elfogadtak. Napi 15-20 ezer ember, akik La Lineában a határ túloldalán laknak. A távolságokról annyit, hogyha valaki La Lineában a határhoz közel lakik, akkor azért gyalog is megteheti, mert a gibraltári belvárosig való távolság az olyan másfél kilométer. Igaz, közben ez olyan fél óra séta lenne, de nem biztos, hogy fél óra, mert közben van a világ egyetlen szintbeli autó és gyalogos kontra repülőtér kereszteződése. Velünk is előfordult, hogy jöttünk, és leeresztették a sorompót, és jött a repülőgép. Fantasztikus érzés, amikor főleg az este volt, kivilágított repülőgép elsuhant előttünk, utána a sorompót szépen fölengedték, és lehetett sétálni tovább.
Ezt úgy kell elképzelni, mintha az ember Budapesten az Andrássy úton érkezne a Hősök terére, de a Hősök terén csak úgy tudna átmenni, hogyha előtte megvárná, hogy a Boeing repülőgép balról jobbra átguruljon?
Az a rész azért inkább a Kerepesi út, mert hogy nagyon pici, de ez külváros, hiszen ez a spanyol határtól elindulunk, akkor ott 100 méter múlva következik a repülőtér betonja, és utána a repülőtér túloldalától is még több száz métert kell menni, amíg az igazi városközpontba érsz. Tehát azért pici, de hosszú Gibraltár, úgyhogy azért lehet ott sétálni, de ugye érdekes paradoxon, hogy ez a földnyelv, amin Gibraltár van, ez talán egy kilométer széles, de hát azon nem férne el egy repülőkifutó, ami 1700 méter, de ez azért van, mert a II. Világháborúban iszonyatos munkával a tengerbe építették bele mindkét oldalon a kifutót, hogy a hurikánvadászgépek föl tudjanak szállni, mert nagyon sok minden emlékeztet a II. Világháborús történelemre, nem csak az ágyuk, meg a barlangba vájt hatalmas autóval járható alagútrendszer, a legnagyobb cseppkőbarlang, amely annak idején hadikórházként üzemelt, és a sok emléktábla, de hát valóban ez 1940-től, amikor Duncanket elvesztették az angolok, és visszavonultak Angliába, Franciaország kapitulált, egészen 42 végéig, amíg a nagy észak-afrikai partraszállás meg nem indult, angol-amerikai partraszállás, ez volt a szövetségesek egyetlen európai kontinensen lévő előretolt támaszpontja, és bármikor fönnállt a veszély, hogy Frankót meggyőzi Hitler. Hitler egyszer egyébként a leghosszabb útját is azért tette meg vonattal Biarritzba, 41-be, hogy Frankó személyesen beszélje rá arra, hogy csatlakozzon a tengeri hatalmakhoz, és közösen rohanják le Gibraltárt, de Frankónak volt annyi esze, hogy ezt azért nem tette, de hát ezt előre nem lehetett tudni, úgyhogy Gibraltár az iszonyatosan meg volt erősítve, kitelepítették a civil lakosságot, és ott volt vagy 25-30 ezer katona, és rengeteg repülőgép. Ehhez kellett a repülőteret kibővíteni, ami most arra nagyon alkalmas, hogy a kicsi és közepes gépek lefájanak, világ egyik legveszélyesebb repülőtere a szikla miatti légörvények miatt, de forgalom gyakorlatilag csak angliai repülőterekkel van. Talán Casablancába megy még gép.
A britek Franco és Hitler idejében megtanulták, hogy mennyire fontos Gibraltár, ennek megfelelően ott még mindig jelentős brit katonai haderő állomásozik, ugye, és Nagy-Britannia vállalja is emiatt Spanyolországgal a Gibraltár felett folytatott vita folyamatosságát.
Most éppen ez a vita most leállt, különböző szakaszai voltak, 69-ben Franco uralmának végén, mint minden diktátor, ugye úgy akarta megerősíteni a csökkenő legitimitását, hogy harciasan országot akar gyarapítani, akkor volt a legrosszabb a helyzet, akkor évekig le volt zárva hermetikusan a határ, semmilyen forgalom nem volt. Vannak ugyan nagy vízgyűjtő ciszternák, de amikor fogyott a víz, akkor hajóval kellett ellátni vízzel Gibraltárt, de mióta Spanyolország belépett az EU-ba, azóta már ez a határ nyitva van. Ezen a Brexit sem változtatott, bár spanyolok azért felvetették, hogy a Nagy-Britanniával való tárgyalások Gibraltár fejezetében nekik kvázi vétójoguk legyen, be is vonták őket külön a tárgyalásokba. csoportokba, de most úgy tűnik, hogy egy modus vivendi az kialakult. Aminek az is oka, hogy persze lehet lázadozni, hogy milyen csúnya dolog, hogy 1704 óta spanyol területen ott állomásozik a brit oroszlán, de Marokkó ugyanúgy felveti, hogy 1415 óta marokkói területen ott állomásodik két keresztény városban, először portugál, aztán spanyol hadsereg, és bizony a spanyoloknak eszük ágában nincs lemondani Ceutáról és Melilláról, és a lakosságnak sem, miként a gibraltári lakosság is népszavazáson kinyilvánította, hogy ő igenis a brit koronához kíván tartozni. Nagyon jó is egyébként gibraltári állampolgárnak lenni sok szempontból, mert lényegesen magasabb a életszínvonal, mint a környező, egyébként viszonylag szegényebb andalusz településeken, illetve széleskörű önkormányzata van, a 34 ezer ember választ egy 15 tagú parlamentet, három párt van, a többségi párt vezetőjét a kormányzó, akinek brit uralkodó által kinevezett kormányzó, akinek más szerepe nincs, csak kitüntetéseket átadni, meg megnyitni a gibraltári parlament ülését és kinevezni a főminisztert, de a gibraltári főminiszternek van egy kis kormánya, fontos a környezetvédelmi tárca, a belügyi tárca, tehát a külpolitika és hadseregen kívül mindenben önállóak, és ezzel láthatóan meg vannak elégedve, és azért szemmel láthatóan folynak a fejlesztések, nagyon tiszta, nagyon környezetvédő, mindenhol szelektív hulladékgyűjtés, naperőművek, szélerőművek is vannak Gibraltár területén, tehát egy nagyon jó hangulatú ország.
A kultúrák keveredése mennyire érhető tetten Gibraltárban, ennek megfelelően izgalmas-e oda látogatni, hogyha valaki ezt megteheti, ugye már a nevét is egy arab hadvezérről, Jabal Tarikról kapta, úgyhogy kulturális értelemben legalábbis nagyon sokan igényt tarthatnak arra, hogy Gibraltár az övék, vagy ők a legmeghatározóbb kultúrája ennek a 6,5 négyzetkilométernek.
Nagyon érdekes mix volt már a 19. században, jelentős volt a földközi tengeri, tehát szefárd zsidóság jelenléte, mai napig is van négy zsinagógája Gibraltárnak. Sok máltai jött oda, a máltaiak egy része azért muszlim vallású a 19. században. Nyugalmazott brit katonatisztek települtek le, általában Afrikából, Indiából, ha hazajöttek a viktoriánus korszakban a gyarmati tisztviselők, akkor nem bírták 20-30 év India után a brit éghajlatot, ezért Málta meg Gibraltár volt a kedves letelepedési helyük, és persze volt egy spanyol lakosság is, amely befivárgott. Nem volt nagyon őslakosság, mert ezt a különböző háború során a spanyolok azért elhagyták Gibraltárt, nem is mindig önként. Az utolsó nagy ostrom a amerikai függetlenségi háború idején zajlott, amikor is Franciaország és Spanyolország nyilván önös érdektől vezéreltetve az amerikai függetlenséget, tehát Washingtonékat támogatta Angliával szemben, és akkor volt egy spanyol-francia ködös akció Gibraltár ellen, egy két évig tartó nagy ostrom. Hát nyilván az ostrom előtt azért a spanyol lakosságot inkább kitelepítették, de azóta van, és érdekes, hogy Gibraltár lakóinak többsége egyébként katolikus, most már elég jelentős a muszlim lakosság is, bár azért azok többsége La Lineában lakik, de vannak mecsetek, van egy vadonatúj mecset is, és természetesen anglikán püspökség és egy anglikán székesegyház is van a négy zsinagóga mellett.
Gibraltárban tehát sok brit katolikus, dacára annak, hogy Nagy-Britannia anglikán és a király egyben az anglikán egyház feje, tehát ezek szerint vannak brit katolikusok. Nyilván vannak egyébként is, de hogy egy ilyen meghatározó közösségük is.
Nem tudom, hogy a gibraltári katolikusokon belül a britek aránya, angol anyanyelvűek aránya mekkora, mert az is angol anyanyelvű, aki mondjuk máltai volt világéletében és katolikus volt, és úgy került át Gibraltárra, vagy Korfu, Korfun is azért volt katolikus lakosság, Korfu is 19. század első felében a brit birodalomhoz tartozott. Tehát rendkívül kevert a lakossága, egyébként indiaiak is vannak. Legjobban a kulturális keveredést a turista a véttermeken tudja tetten érni. Mi voltunk igazi angol pubba, voltunk spanyol jellegű tapasbárba, és voltunk indiai étterembe. Mind a három nagyon jó volt.
Mit lehet még csinálni, ha az ember csak egy mezei turista Gibraltárban? Azt tudom, hogy fel lehet menni a sziklára, és vigyázni kell, mert nem csak az emberek vannak ott, hanem 300 majom állítólag, akik nagyon agresszívek, de legalábbis kíváncsiak.
Igen, most állítólag már kevésbé agresszívek, mert a kormányzat, a Nemzeti Park folyamatosan ellátja őket élelmiszerrel, de azért nagyon érdeklődőek, követik a turistákat. Mi hárman voltunk, azért az egyikünk barátom szemüvege a célpont volt, de ügyesen lesöpörte magát a támadó majmot, úgyhogy a szemüveget nem sikerült a majomnak megszereznie. Nem kicsik, tehát ezek a gibraltári makákók, tehát ha ráugrik az emberre, hát azért egy 8-10 kilós súly, és általában a hím majmok, tehát a családfők támadnak, az anyák a gyermekeikkel azok azért messzebb vannak. De nagyon bátrak, és ott vannak.
Sok mindent meg lehet nézni, ezeket említette is, különböző történelmi események emlékhelyeit, de hogyan érteti meg magát? Nyilván elsősorban gondolom angolul az ember Gibraltárban, de vélhetően sok más nyelven is a kultúrák keveredése miatt.
Alapvetően mindenki angolul beszél, az angol különböző fokozatait beszélik. Nekem, mint angolul igencsak mérsékelten beszélő kelet-európainak, ez egy üdítő dolog, mert a benszülött angolokkal én sokkal kevésbé értetem meg magam, mint az angolul beszélő marokkóiakkal vagy máltaiakkal. Úgyhogy ilyen probléma nem volt. Nagyon sok kiírás van, tehát a turista infrastruktúra nagyon jó. A szemetesektől kezdve a turista illemhelyeken át, a útjelző táblákig minden nagyon jól működik, és nagyon érdekesek a sziklába vált járatok, a világháborús. Még a 18. század végi nagy ostrom idején kezdték, vannak 18. század végi ágyuk, amelyek így kinéznek a hegyből, és ki lehet kukkantani az ágyúcső mellett a repülőtérre például, de azért a többség a második világháborús, még autóval is járható járatok a hegy belsejében, meg berendezett tábori kórházak, olyan, mint a mi Szikla kórházunk, csak mondjuk háromszor akkora, és nagyon érdekes, és jól föl van szerelve. Van egy kis városi múzeum is, meg egy arab lakótorony, 11. századi arab erőd, az is érdekes, a hegyen félúton, tehát még föl lehet mászni, nagyobb lihegés nélkül, viszont onnan már szép kilátás van a városra és a tengerre, és hát természetesen sok pub.
Drága hely, Gibraltár?
Igen, egyértelműen igen, tehát a spanyol árakhoz képest azt néztük, hogy a ingatlan árak, háromszobás ingatlant, újépítésű ingatlant 1 millió font alatt nem igen lehet kapni, ezek nagyjából a kétszerese nominálisan a kádizi áraknak, illetve több, mert azért a font 15%-kal drágább, mint az euró. Kádizban euróba fámolnak. Az éttermi áraknál nem ennyire nagy a különbség, de azért ott is, tehát fontban egy kicsit drágább, mint kádizban euróban.
Ez a font, az is. Nem az a font, amit...
De gyakorlatilag az a font.
Gibraltári
hivatalosan
font,
van de... gibraltári font, de mi nem láttuk. Elvileg létezik, de alapvetően angol font, és ugye az 1.15-ös váltáshoz képest is drágábbak az árak. Nagyon érdekes volt, hogy ott a angol sör az 4 font, utána utolsó nap mi Bristolon átjöttünk haza, és még ott is megnéztük a 18. századi gabonatőzsdét, Bristol belvárosát, na ott 2.70. A fish and chips az Gibraltárban 13 font, Bristolban ott is ugyanaz a tenger, Atlanti óceán, de ott 8,5 font.
Aki bekukkantan a turistaként Gibraltárba, az sokféle szállás közül választhat, vagy...
Nem nagyon sok.
Nyilván
nem.
Kicsi a hely.
Kicsi a hely. Van egy óriási óceánjáró, az egy luxusszálloda, 5 csillagos luxusszálloda. Mi nem azt választottuk, hanem egy régi viktoriánus, kicsit zegzugos, kicsit avid berendezésű, de kandalló, viktoriánus bőrfotelek egyebek a halban, tehát egy hangulatos Bristol Hotel nevezetű szállót a fő utcán.
Kiknek ajánlja Gibraltárt?
Akik szeretik a kultúrák keveredését, szeretik a történelmet, és hát nem egyedül, tehát nem egyedüli úti cél, hanem akkor már mindenképpen Ceutát is érdemes megnézni, másik oldalról visszanézni a gibraltári sziklára, és Cádizt nagyon ajánlom, mert egy nagyon szép, nagyon hangulatos, történelmi emlékekben nagyon gazdag spanyol város, ami ráadásul a utazás átlagos költségét is lefelé húzza.
Akinek nincsenek, mint önnek szerencsés és ügyes embernek, olcsó repülőjegyeket szerezni képes barátai, azok hogyan szervezzék meg ezt az utat? Most a Brexit után mennyire körülményes oda bejutni? Érdemes-e inkább utazási irodát választani
nem,
az egyéni szervezés helyett?
Nem, utazási irodát szerintem nem érdemes. Van Európában 3 olcsó légitársaság. Meg kell nézni, hogy Malagába, illetve Jerez de la Fronterába innen hogy lehet eljutni, és onnan pedig autóbusszal. Azt is meg lehet csinálni, hogy spanyol területen száll meg az ember, és reggeltől estig van Gibraltárba, ha nem is minden, de nagyon sok mindent meg lehet nézni napon belül is.
De mennyi az optimális idő, amit érdemes eltölteni ezen
Én
a helyen
gondolom, hogy inkább két, nem egy nap, hanem inkább 2 nap, mert azért több a látnivaló, le lehet menni a gibraltári félsziget legdíli pontjára, az Európa fokhoz, szép világító torony, egy óriási ágyú, ami a 19. század végi világ legnagyobb ágyúja volt, egy akkori 320 mm-es ágyú alatta, egy akkori kazamata kiállítással át lehet nézni pont Ceutába. Tehát azért vannak látnivalók az egy napon túl is, de nem azt gondolom, hogy ott kell tölteni a nyaralást.
Hová vezet majd tervei szerint a következő útja?
Januárban lányommal Ecuadorba, és Ecuadorból, ha már ott vagyunk, akkor egyrészt talán egy picit Amazonas vidékre is, de igazából a fő cél Galapagos. Ez lesz a 100. ország.
Számoljon be majd róla itt az Inforádióban, visszavárjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt Korányi G. Tamás, tőzsdei szakértő, világutazó volt a vendégünk. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm a hallgatók és a nézők figyelmét is.